Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit ezt megírva találjuk Mózes 2. könyvében, a 32. fejezetben, az első 10 versben a következőképpen. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és ezt mondták neki. Jöjj és készíts nekünk Isten, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik. Szedjétek ki az aranyfüggőket, feleségeitek, fiaitok és leányatok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjú szobrot öntött. Ekkor azt mondták, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és béke áldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak re, annak áldoznak, és ezt mondják, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek, látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. És most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. De téged nagy néppé teszlek. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, két történet igen, bennem maradt a konfirmáció előtti felkészülési időből. Isten nyugosztalja Zátonyi Pál, nagy tiszteletű úr, egy nagy darab ember, amikor azt mondta, hogy Sámson irdalmatlan, erős volt, akkor úgy magam elé tudtam képzelni Sámsont. A másik történet, talán emlékszünk, arra a kicsinke kis zöld képre, a Hitünk és Életünk című kis könyvecskéből, az aranyborjú története. Vázlatosan a rajz mutatja, hogy egy aranyborjú előtt és körbe táncolnak az emberek. Mivel olyan vázlatszerű volt ez a kis rajz, sok mindent bele tudott képzelni a gyermek fantázia. Úgy megmaradt bennem, és nagyon nem értettem, és nagyon elcsodálkoztam ezen a történeten, hogy hogyan lehet egy borjút imádni. Hadd jegyezzem meg, hogy 14 éves koromig falun nőttem fel. Később kezdtem aztán megérteni ennek a történetnek a zseniális üzeneteit. Még csak nem is Molière hatására, aki szerint a pénz minden lakat kulcsa. Mephisto így énekel Goethe Faustjából írt operában, eladó az egész világ. No de miről is szól ez a történet? Az életről. Minden bibliai történet az életről szól. Az élet vonákságairól, és arról, hogy küszködünk az Istennel, na meg arról is, hogy az Isten is küszködik velünk. Az életről szól ez a történet is. Legelső üzenete ennek a furcsa bibliai történetnek, hogy a szabadság önmagában még nem jelent sokat. Ha nincs cél, ha nincs távlat, akkor bizony a szabadság egyhamar szabadosságba csap át. Lehetnek emberi céljaink, de aki az Isten célját tartja szem előtt, az egészen másképp éli az életét. Aki Istenre figyel, arra a célra veti tekintetét, amelyet az Isten állított föl, az az ember megemberül. Első üzenet tehát ebben a történetben az, hogy bizony, nagyon szép dolog a liberalizmus, hiszen elsősorban ez azt jelenti, hogy a gondolatok szabadok, de az a liberalizmus nagyon hamar átcsap libertinizmusba, szabadosságba. Most ezt a két fogalmat egyébként rendszeresen felcserélik. Isten a legfőbb vezérlő erő. Ő az, aki teremtette ezt az egész világ mindenséget. Jelen tudásunk szerint a mi galaxisunkban, a tejútrendszerben van 300 milliárd csillag. Ezt az Isten teremtette oda. De a tejútrendszerünkön kívül még van 300 milliárd galaxis, azt is az Isten teremtette oda. Isten az első. Mert ő a teremtő. A teremtő Isten az első. Nem a második, nem a harmadik, nem a huszadik. Az első. Azért, mert ő a teremtő Isten. Milyen furcsa is lenne, ha azt mondanám a feleségemnek, azt mondanánk a társunknak, hogy szeretlek, de te csak úgy a harmadik, vagy az ötödik, vagy a tizedik helyen állsz. Isten az Isten, és éppen azért, mert Isten elvárhatja azt, hogy ő az első helyen álljon. Ez a történet, amit hallhattunk, arról szól, hogy nem az Isten az első, hanem az az állvány, amit bámultak, az a bálvány az első. Luther olyan gyönyörűen fogalmazza meg, kinek mi az Istene, ami a legfontosabb, az dirigálja őt. Ha valakinek a pénz a legfontosabb, akkor az lesz az Istene. Ha valakinek a pohár a legfontosabb, akkor az lesz az Istene. Ha valakinek a kábítószer, akkor az lesz az Istene. Ha valakinek a magas hivatali bársonyszék, akkor az lesz az Istene. Önmagában nem a bor a probléma, önmagában nem a hivatali bársonyszék a probléma, a probléma mindig abból fakad, ha az ember azt mondja, ez nekem kell, s minden áron. És akkor átgázolok emberen, családomon, mindenen. Mert nekem az kell, mert az a legfontosabb. Olyan gyönyörű ez a történet, amikor azt olvashatjuk benne, hogy Áron, mikor látta, hogy hozza az egész nép az aranyfüggőket, akkor átvette tőlük, borjúszobrot öntött. És aztán azt mondták, azt mondta a nép, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített. Maga a szó, hogy oltár, a latin altus szóból ered. Ami azt jelenti, hogy magasított rész, ami kiemelkedik. Mert ott valami fontos van. Azért van néhány lépcsővel följebb az oltár. Erdélyben, akik jártak, láthatták, olyan gyönyörűen, szépen magasságban vannak, legalább egy-másfél méteres magasságban az oltárok. Mert ott valami nagyon fontos történik. És tulajdonképpen, aki odafigyel, aki tudja, aki odahelyezi a szívét, annak a szívében is nagy dolgok történnek. Ez a történet azt mutatja be, hogy valamit a legfontosabb ígér. A pénz, a mammon, a mennyországot ígéri. Jó lehet, ennél nagyobb, ennél ördögibb találmány nincs a világon. Tessék belegondolni abba, hogy hova juttatta a világot a pénzzel való machináció. Jelenleg 600 ezer milliárd dollár van a világon, amelynek nincsen munkafedezete. 600 ezer milliárd dollár, nem is tudom mennyi pénz ez. A pénz a mammon ígéri a mennyországot, a jólétet és minden egyebet. Azt a hitet generálja, hogy a megfogható, a tapasztalható, a megehető, az sokkal fontosabb, mint a láthatatlan. Pedig ez nem igaz. Hiába van aranyom, hiába van mammonom, segítségével ugyan lehet álmodozni romantikus szerelemről, de szerelmet vásárolni rajta nem lehet. Legfeljebb szexet. Hiába a pénz hatalma, őszinte barátokat nem, csak érdek miatt dörgölődző komákat, cimborákat, haverokat lehet rajta vásárolni. Hiába minden vagyon, a vagyon nem pótolhatja soha az édesapai, az édesanyai, a testvéri szeretetet. Ennek a történetnek a legnagyobb üzenete az, hogyha nem tekintünk fölfelé, akkor oda tekintünk arra, ami nekünk nagyon fontos. Bálványozzuk azt, amit látunk. Tessék megnézni, hány ilyen Paprika Jancsi idol van ebben a mai világban, mert példaképek már nincsenek. Nevetni is lehetne rajta, de igazából ez egy nagy-nagy szomorúság. Táncikálni, magukat éljenezni, csak a zsugorodott lelkűek képesek. Akiknek lelkében Isten honol, azok lelke mindig távölelésű, a szeretet határtalanságával dicsérik teremtőjüket. Életük majdnem minden napján. Ők azok, akik tudják, hogy az Isten az Isten, és nem perdülnek táncra akkor sem, ha az egész világ a borjúról énekel. Ez a történet azonban felveti azt a kérdést is, mi az érték? Nem de az, amiért az ember áldozatot tud hozni? Amiért képesek vagyunk szabadidőnket is feláldozni? Vannak, akik hosszú éveket, évtizedeket áldoznak fel azért, hogy megtanuljanak egy hangszeren játszani. Karinti Frigyes írja, ahhoz, hogy tisztességgel megszólaltass egy hangszert, 10-15 évig kell gyakorolnod. Ugyanúgy a teniszlabda is, hogy oda menjen, ahova akarod, ahhoz is el kell töltened a teniszpályán 10-12 évet. Mi az érték? Az érték az, amiért az ember képes áldozatot hozni. Sokan vannak, akik áldozatot hoznak. Mit évekig, évtizedekig dolgoznak egy ördögi terven. Mert a végkifejlete nem az, hogy épít, szépít, emel, növel, nevel, hanem rombol. A történelem folyamán sajnos nagyon sokszor, és valószínű, hogy ismételni fogja magát a történelem, nemzet nemzet ellen fordult, egyik nép rárontott a másik népre, mert a magát civilizáltnak titulált kultúra gyűrt maga alá másik civilizációt csak azért, hogy megszerezze a másik nép aranyát. Ma sincs ez másképpen. Aranylázban ég a ma embere. Modern világunkban aranyat ér az információ, a nyersanyagok, a média befolyás. Sőt, még azt is hallhatjuk, hogy a tudás aranyat ér. Talán azért kell ennyit fizetni érte. Márpedig a tudás mindenkié, ahogyan a levegő is mindenkié, az élet is mindenkié, az egyszeri, a megismételhetetlen mindenkié. Isten akaratából vagyunk azok, akik vagyunk. Mi az értékes? Nem az ezüst, nem is az arany, nem a csinálmányaink, nem az állvány, nem a bálvány. Az értékes az, amit Isten adhat. És Isten adja a legértékesebbet, az életet. Mindaz tehát, ami az életet szolgálja, az értékes. Így válhat értékké akár még egy igehirdetés is, ha az örök életet szolgálja. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy törvény nélkül minden hamar szétesik. De csak a törvényre nem lehet az életet alapozni. Legyen az zsidó ortodoxia, törvényeskedő iszlám, vagy keresztény kegyeskedés, egy hatalmas fának különböző időben vetett árnyékairól van szó. Örök emberi tévedés, amikor a törvény mindenhatóságát az Isten mindenhatóságával keverik és egybe maszatolják. Számtalan egyéni sors roppant már bele abba, mert a szeretet helyett a tradíció szívtelen alkalmazását tekintették egyedüli lehetséges megoldásnak. Mi több? Melyik nagyobb? A törvény? Vagy a törvény az alkotója, adója? A válasz egyértelmű. Ennek ellenére mégsem az Isten mindent meghatározó képűségét, a szeretetet igyekszik az ember visszatükrözni. Pedig Isten világosan beszél. Aki szeret, az jutalmat kap, aki gyűlöl, az büntetést. A középkori ember rettegett az Isten büntetésétől, az eljövendő haragtól, a végső számadás napjától. Nem az volt számára a kérdés, van-e Isten? Isten van. Van-e kegyelmes Isten? Ez volt a teológia nagy kérdése. Az sem volt számára kérdés, hogy mindenért fizetni kell, hogy mindennek ára van. Még azt is el tudták fogadni, hogy még az örök életért is fizetni kell. Lásd, bűnbocsátó cédulák. Abban igazuk volt, hogy tényleg mindenért fizetni kell. Fizetni kell az életért, a legdrágábbért is. Áldozni kell az életért. Nem úgy van, hogy 10 perc alatt el tudom mondani a fiamnak, a lányomnak azt, hogy mit jelent a teljes emberi élet. 20-25 évig kell, hogy vele együtt éljek. Hogy megtanulja, mit jelent alkotni, megtanulja, mit jelent dolgozni, megtanulja, mit jelent Istent dicsérni. Hogy teljes legyen az élete. Mert hogy az ő élete is egyszeri, megismételhetetlen. Isten legnagyobb ajándéka. Az Istenre figyelő ember nem keveri össze a földieket a mennyeiekkel. Jól tudja, hogy melyiknek mi a szerepe. A törvénytől nem vár megigazulást, a megélt szeretettől nem kéri számon a tökéletességet. Az Isten elképzelésekkel szívesen zsonglőrködő ember okoskodásai sokakat megtévesztenek ma is. De aki szívét megüresíti, és abban naponta törekszik behívni az Istent, alapvetően nagyot nem tévedhet. A szívben lakozó isteni szeretet ugyanis mindent megold, amit nem, az pedig képes elhordozni. A gazdagság az mindig szabadságot is jelent, de éppen ebben rejlik óriási veszélye is. Aki gazdag, az időt nyer, hiszen idejének egy jelentős részét nem kell feláldoznia azért, hogy dolgozzon, és ezzel megteremtse a létfenntartásához szükséges javakat. A veszély az, hogy elhisszük, mi vagyunk az idő urai. Az igazság pedig az, hogy nem mi vagyunk az idő urai. Az időnek az ura is az Isten. Aki úgy gondolja, hogy ő birtokolja a lehetőségeket, az az ember nagyon nyomorúságos életet él. Isten az, aki birtokolja a lehetőséget. Ő az, aki adja a lehetőségeket. Ő az, aki éltet. Az ő kegyelméből ébredünk fel nap mint nap. Az Isten felejtő gazdagnál nincs nyomorultabb ember a világon. Az ilyen ember ugyanis azt mulasztja el, amit már soha nem tehet jóvá. A jónak az elmulasztását. Hogy is mondja a Szentírás, aki tehetné a jót, de nem teszi, bűne az annak. Isten igazsága az, hogy egy pillanat alatt kiszólíthat minket ebből a világból. Aki ennek a valóságát már itt és most felismeri, az új életet nyer, az megtér, az odafordul az Istenhez. Aki szerencsésen túléli ifjúságának cukormatériába merített bódulatát, az jó eséllyel indul el kacatgyűjtögető életének. Legyen házam, autóm, egzisztenciám,
na meg legyen majd feleségem is, férjem is, gyerekeim is. A környezet, a kor diktálta életfilozófia munkálkodni kezd a lelkekben. Talán ezzel nincs is semmi baj. Amíg van erő, egészség, életkedv. De az erdőből kifelé futva, úgy 40 fölött, mindenki elgondolkodik az élet értelmén. Tényleg ez az élet értelme? Gyarapodni és gyarapítani. Van is elég középidős válsággal küzdködő nő és férfi. Sőt, még válás is akad bőséggel. A végső isteni igazság első erődemonstrációja így hangzik, nem vihetsz ki semmit ebből a világból. A halotti ruhán nincsen zseb, ahogy mondja egy német közmondás. A legnagyobb gazdagság mindig az ember születése. A legnagyobb vesztesség pedig az, ha egy ember kimegy ebből a világból. Vele együtt egy világ tűnt el, ahogy olvashatjuk Madách ember tragédiájában. Az Istenben bízó ember ezért jól rangsorol, és nem esik pánikba. Tudja, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Nem az ember van a vagyonért, hanem a vagyon van az emberért. Akkor miért is cseréljük fel ezt az elsődlegességet? Imádkozzunk. Mennyei atyánk, te kegyelmesen elhívtál minket a Jézus Krisztussal való közösségre, és azt akarod, hogy ilyen módon neked tetsző legyen életünk. Légy hozzánk irgalmas, hogy erős legyen kapcsolatunk Krisztussal, és hitünk jó gyümölcstermése nyilvánvaló legyen minden ember előtt.